Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Minden közösségnek szüksége van emlékezésre, hogy megtalálja a gyökereit, mondta a Nemzeti Emlékei és Kegyeleti Bizottság elnöke a szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Harag Péter kiemelte, az emlékezetpolitika a közéleti tevékenység olyan területe, amelyen nincs helye pártpolitikai küzdelmeknek, mert az identitást és az egységet szolgálja, a múlt értékeit a jelen felelősségének tudatában továbbítja a következő generációnak. Sikerrel zárult a gazdaságpolitikáról szóló 14. nemzeti konzultáció, amelyre 1.350.690 válasz érkezett, közölte Hídvégi Balázs. A 11 kérdése elsőprő többségben 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek, ami azt mutatja, a semlegességre alapuló új gazdaságpolitika kapcsán nemzeti egyetértés van, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy ezzel a kormány megerősített támogatással vághat neki a 2025-ös évnek. A kabinet 2025-ben a tavainál több forrás biztosít a Magyar Falu programra, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alappályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén is lesz pályázat az 5000 fő és ez alatti lélekszámú települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. Közölte azt is, a falusi csok, az áfa visszaigénylés lehetősége és a most januárban elindult vidéki otthonfelújítási program mind felülről nyitott kerettel bír, azaz valamennyi hiánytalan a követelményeknek megfelelő kérelem számíthat pozitív elbírálása. Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György kifejtette, tavaly a balkáni migrációs útvonalon egész évben érvényesült a kerítés terelő hatása, a magyar és szerb rendőri aktivitásnak is köszönhetően, de amíg tavaly az év első 10 napjában 49 hatásértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban 461-et. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli újság úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris fűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az orosz kőolajról átálljon a nyugati irányból érkezett kőolaj használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petro Fiala kiemelte, országa 60 év után válik függetlenné az orosz barátság kőolajvezetéktől. Oroszország ma több mint 40 rakétát és több mint 70 drónt vetett be Ukrajna ellen egy nagyszabású támadás keretében. A megszállók az energiaszektort vették célba, közölte Telegram csatornáján Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a rendszer működőképes maradt. Ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra, jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben a szervezet katonai bizottságának találkozója előtt. Ez azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, fejtette ki Mark Rutte. Szavai szerint Oroszország kibertámadások, merényletek, szabotázsakciók és egyéb fenyegetések formájában megpróbálja meggyengíteni a demokráciát és elrabolni a szabadságot. Bizalmi népszavazás kezdeményezett maga ellen a szerb államfő. Alekszandar Vučić ezt azután jelentette be, hogy egy felmérés szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormányellenes tüntetéseket, 52%-a pedig az elnököt is leváltaná. Azért, mert nemrég az újvidéki pályaudvar teteje leszakadt, 15 ember halálát okozva, és azóta sem vontak felelősségre senkit. Dél-Koreában 3000 rendőr jelent meg Yoon Suk-yeol elnök házánál, hogy őrizetbe vegyék. Az elnök kijelentette, hogy ugyan törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárás, de együttműködik a vérontás elkerülése érdekében. Több ezer híve is a rezidenciájánál tartózkodott, de bekiabálásokon kívül más akcióba nem kezdtek. Kuba kormánya közölte, hogy 553 foglyot engedt szabadon, miután a leköszönő amerikai kormány bejelentette, hogy leveszi a karibi országot a terrorizmus támogató államok listájáról. Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter szerint Joe Biden és az Egyesült Államok döntése jó irányba tett lépés, de az intézkedések megkésettek és korlátozottak. Végül az időjárásról. Hajnalra sokfelé zúzmarás köd képződik, holnap erősen felhős, borult lesz az ég, számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, hószálingózás, gyenge havazás fordulhat majd elő. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Arany János, a balladaírás Shakespeare-je. Elemző előadásomban három aranybaladát ismerhetünk meg. Az Ágnes asszonyt, továbbá a Vörös Rébék és a Tetemre hívás címűeket. Arany életében többször is írt balladákat, de a nagykőrösi évek és az őszikék korszaka e téren kiemelkedő. Tehát az 1850-es évek és az 1877-es időszak a legjelentősebb betekintetben. Gregus Ágost szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve, mely egyesíti a három műnem sajátságait, azaz a lírai, epikus és drámai egyszerre. Lírai, mert érzelmekről szól és dalszerű, epikus, mert történetet mond el, és drámai a párbeszédes és megkökkentő tulajdonsága alapján. Arany balladái, megelőzve Sigmund Freud tanait a tudatalattiról, rendkívül hitelességgel mutatnak be egy-egy emberi sorsot, egy-egy erkölcsi kérdést. A ma elemzendő három alkotás a bűn és bűnhődés problémakörét járja körül, mégpedig a szerelmi téren elkövetett tragikus eseményeket és a mélyreható következményeit. Az 1853-ban írt Ágnes asszony története épp úgy, mint a Vörös Rébéké, az emberi nem gyengeségéből, érzékiségéből, csábíthatóságából indul ki. Ágnest is áttételesen ráveszik a gyilkosságra és Terát is. Ágnest a szeretője, aki aztán nem által rávallani a bíróság előtt, Sinkó Terát pedig Rebi néni, a kerítőnő. Kund Abigail a Tetemre hívásban csak könnyelmű, kacér, incselkedő teremtés, aki szeszélyes viselkedésével okozza kedvese halálát. Mindhárom női alak gyilkos, de nem előre kitervelten, hanem valamilyen ármánykodás és befolyásolhatóságnak következtében, könnyelműségük, érzékiségük miatt. Úgy látjuk, Arany nem tudta a félrelépéseket, a nyomukban bekövetkező lelki furdalást könnyen kezelni. Mint mélyen vallásos ember, úgy mutatta be ezeket a jelenségeket, amelyek a pillanatnyi örömet örök rettegésre és földi kárhozatra váltják. Noha a földi igazságszolgáltatás meg is bocsát, mint például az Ágnes esetében, a közvélemény és a költő is empátiával és szánalommal tekint a bűnösökre, a szerelem bűnöseire, az elkövető önmagának nem tud megbocsátani. Ítélkezik maga fölött, és tettébe beleőrül. Meghasonlik Ágnes, akit Geszten, házi tanító korában látott, miközben egész nap a patakban mosott ez a csendes parasztasszony, tehát itt van valóság alap. Meghasonlik a Vörös Rébékben Sinkó Tera is, és férje is Pörge Dani, majd a Tetemre hívásban Kund Abigail. A költő önmagán is érezhette a kinemélt, eltitkolt érzékiség hatalmát, hiszen ember volt. Ember volt és emberséges. Neki is volt házassága előtt lelki szerelme, s talán alatta is. Sőt, a színész kalandból is egy kolléganője feljálkozása elől menekült haza, betegeskedő szüleihez, hogy az ő szavaival élve közönséges ember lehessen Nagy Szalontán. Számára a kötelesség, a becsület volt az első, a túlzott lelkiismeretesség, az alkotás tökéletessége. Bár Arany János tiltakozott az ellen, hogy valaki ő vele azonosítsa balladáinak fő alakjait és azok lelki gondjait, olyan átéléssel és szánalommal tekint rájuk, hogy azt hihetjük, saját lelki vívódásait tárja elénk. Ő maga így fejtette ki, hogy balladáiban nem a szomorú történet, hanem a tények hatása, annak tragikuma izgatja az alkotót. Ezt szeretnék kifejezni, mennél erősebben. Azt írta Tisza Domokoshoz 1853. október 3-án kelt levelében, hogy idegen érzelmeket helyesen tolmácsolni a legnehezebb feladat a költőnek. Ki kell vetkőznie saját énjéből, és idegen lelki állapotokat lírai fokra emelni. Valóban az. Hallott, olvasott Székely, Skót ballada témákat dolgozott fel, de olyan modern megvilágításba helyezi őket, hogy aktualitása máig hat. A hormonok hatalma, a kockázatvállalása tiltott szerelemért mára már egyre ismertebb a biológia és a pszichológia témakörében, de az ő korában az egész világirodalmat foglalkoztató hatalmas kérdés volt. Sőt, ma is az emberiség örök és megoldatlan témája ez. Még a jogi szakirodalom is foglalkozik a bűnbeesett irodalmi hősök megítélésével. Ágnes gyilkosságba sodródik, Tera gyilkossá teszi férjét, Kunda Bigél pedig öngyilkosságba taszítja Bárciben őt. A gonosz a kísértés ott ólálkodik körülöttük, a bűnbeesést örökföldi kárhozat követi. Az Ágnes asszony kapcsán a szakirodalom is felfigyelt az őrület kiteljesedésének fokozatos bemutatására. Arany, mélységesen belehelyezkedve az asszony lelki világába, mutatja be a lélekben zajló párbeszédet, a leplezést mások és önmaga előtt, és az Istennel szembeni őszinte magatartást. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Minden verszak végén megismétlődik refrénszerűen, de imádságként is egyben. A patak mellett, a börtönben, a bíróság előtt nem tud máshoz kapaszkodni, mint Istenbe. Egyetlen társa maradt a tébo idején, az idők végezetéig, az irgalom atya. Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el. Oda gyűl az utca gyermek, Ágnes asszony, mit most kelmed? Csitte, csitte, csibén vére, keveri el a gyors leplet. Ó, irgalom atya, ne adj el. Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benne alszik. Ne menjünk be, mert fölébred, újrgalom atya, ne hagyj el. Jön a hajdú, Ágnes asszony, a tömlözbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Újrgalom atya, ne hagyj el. Mély a börtön, egy sugár szál odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Újrgalom atya, ne hagyj el. Szegény Ágnes naphosszantan néze kis világgal szembe. Néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el, mert alig, hogy félrefordul, rémek tánca van körüle, ha ez a kisfény nem volna, úgy gondolja, megőrülne, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Ím azonban időtelve börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik, ó irgalom atya, ne hagyj el. Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék megbomlott. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Hogy belép, a zöld asztalnál tisztes őszek ülnek sorra, szánalommal néznek ő rá, egy sem érges vagy mogorva. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád, ki a tettet végrehajtá, szeretőd én maga van rád. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Ő bitón fog veszni holnap, ő, ki féredet megölte, holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhödölte. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s még azt érti, meg nem őrül. Ó irgalom atya, ne hagyj el. De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Nosza sírni kezd, zokogni. Sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Méltóságos nagyuraim, nézzen Istent kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogvain itt nem ülhetek. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Összenéz a bölcs törvényszék hallatárai panasznak, csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó irgalom atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkapdossa. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Véradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó irgalom atya, ne hagyj el. És ez így megy évről évre, télen, nyáron, szünet nélkül. Harmatarca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó irgalom atya, ne hagyj el. Őszbe fordul az zilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó irgalom atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa-mossa, fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó irgalom atya, ne hagyj el! A vörös rébék egy népmondai töredékre épül, s arany hozzá költötte a házasságtörése rászedett feleség és a gyilkosságba menekülő férj drámáját, de itt a kérdés, a gonosz időről időre való eltérő alakban megjelenő problematikája. Rebi néni misztikus alakja hol varjú formában, hol emberként visszatér időtlen idők óta. Thank you. Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja kár, nagyba éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkójég cifralányát a terát, de most bezzeg bánja már, váltik hajtja kár volt kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja kár, hesmadár. Cifraasszony színe szóra tetteti, hogy mit se hajt, kend meg köztük, ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár, Rebinéni mondja kár, hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőcs, egyebet, ne szejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár, hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja kár, hesmadár. Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s a Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul bujdosásnak, keskeny pallón átmegyen, szembe jött rá a kasznár, varjú elkiáltja kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani, egy billentés lent a vízben, nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja kár, hesmadár. Bujdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja éj, megállj görög, varjú mind kíséri kár, fennakaszt te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók, varjak, seregestül, aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. A tetemre hívás is töredezett, homályos, nehezen érthető. Arra a középkori néphitre alapozza Arany, mely szerint a gyilkos megjelenésekor a tetem vérezni kezd. A ballare olasz szó, jelentése táncolni. Ezért is van egy különös műfajnak ilyen erős zeneisége. Persze a műfajt el kell különíteni a műformától, melynek jeles képviselője François Villon volt, az egyszerű és a kettős balladáival. Minden esetre erkölcsi kérdéseket és lelki vívódást jelenít meg mindkét költő óriás, drámai erővel. Tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. Hosszú hegyes tőr ifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se terítteti meg semos atya, vérben, ahogy volt nap-nap után, hever egyszerű, ravatalán. Állata őrzeni négy alabárdost, lélek az ajtón sebese ki, hát ha az anyja, szép húga már most, jönne siratni, vissza neki. Jaj, ki parancsom élve szegi. Folytva teremről rejti teremre, halk zokogását asszonyi bú, maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz öjfként sandagyanú, legyen a seb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem süt oda nap, áll a tetemnél tiszti pörosztó, gyertya feszület kánoni pap, sárga viaszfény nyughelye kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak, jő, kit az apja rendre nevez, hiába nem indul sebe a holtnak. Állva fejénél az vagy emez, gyilkosa hát nem az, újra nem ez. Hát ki riad fel Bárci sötéten, bosszulatlan nem foly ez ősi vér, ide a gyilkost, bárha pecsétem, váddal az önnön szívem ígér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát ifjú baráti, sorra belép, de sok dalia. Fáj nekik a hőst véri belátni, s nem harc mezején elomlania, erre se vérzik Bárci fia. Jöjjön az udvar apraja nagyja, jöjjön elő Bárca falu mind, megkönnyezetlen senki se hagyja kedves urára számba tekint. Nem fakad a sebb könnye megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga, künn a leány már messze sikolt. Anyja reárogy, öleli búgva, mindre nem ére semmit a holt, marad a tört vér fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, kundabigél. Jő, szeme villan, strapad a tőrre, arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdő, jaja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilallik. Döbbenet által a szív ere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondás, mint lebüvölten hallgat el, aztán így rebegi. Bárci Benőt én meg nem öltem, tanúm az ég, s minden seregi. Ha nem-e tört, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, tudhatta közöttünk nem valagát. Unszola mégis szóval igenre. Mert ha nem ő kivégzi magát, enyelgve Adám a tört, nosza hát. S vadul a sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércsevisongással rohan el, vetni kezet rá senki sem mer. Odakin lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel, dala víg, egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel. Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Fonó zenekar Budapesten alakult 1997-ben. Tagjai Magyarország különféle régióiból, Szlovákia és Ukrajna magyar lakta területeiről származó muzsikusok, akik a népzene előadását, oktatását és kutatását hivatásszerűen művelik. Zenéjük fő profiát a magyarság, valamint a Kárpát-medence egyéb népeinek hangszeres és vokális zenei hagyománya, illetve a hiteles tolmácsolásra törekvő feldolgozások alkotják. Az együttes muzsikusai gyűjtéssel, az a zene folklorisztika terepkutatással is foglalkoznak, és az eközben szerzett tapasztalatokat is hasznosítják zenei arculatuk kialakításában. A zenekar tagjai egyenként, de közösen is, már zenei műfajok előadóival is együttműködnek, mint a klasszikus vonózene, az opera, a modern jazz irányzatai, a world music, vagy az autentikus klezmer muzsika, és ez a tevékenységük immár több tucat hanglemezen tetten érhető. A fonózenekar oktatási feladatokat is vállal, elsősorban népzenei táborokban, mesterkurzusok vezetésének keretében, illetve gyerekeknek szóló hangszerismertető koncertek formájában. Koncertjeiket saját budapesti klubjukban, magyarországi és külföldi fesztiválokon, illetve koncerttermekben adják elő. 2006-ban a zenekar megkapta a Magyar Rádió és Televízió által alapított Emerton díjat, 2007 áprilisában pedig Kodály emlékdíjat vehetett át. Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Fonó zenekar felvételeiből készült válogatásunk hangzik el. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
A felleget, Legyen, mivel megfőzzem a vacsorát. Légy el olyan meg a macsóra, város csokkal várja haza az úrá.
Thank you. Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a fonózenekar felvételeiből készült válogatásunk hangzott el. A műsor Tóri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Samogyi Márton és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. Elsőként Közelkép című portréműsorunkat hallgathatják meg, melyben ma Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész Papi Adikó beszélget. Ezt követően Neuma Egyház zenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Elsőként az idei év két éltűjéről, a sárga hasú unkáról hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának vezetőjét, majd Fekete István januári hírek című novellája hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kis új szállási műsorán a tudományos fantasztikus irodalom lesz a téma. Tikovics Ernő beszélgető társa lesz Német Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője, utána Bozók Ferenc piarista olvassa fel az elefántokról írott esszéjét. A 15 órai híreket követően Remete Szent Pál életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. Fél négykor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Kassa Boglárka, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a hivatásról beszélget. A 16 órai hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. A kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ Illési Sándor Technikum és Szakképző Tagintézmény tavaly december 7-én 12. alkalommal rendezte meg az ország egyik legrangosabb és legnépszerűbb versenyét, az Illési Gasztrokupát. Toldi Attilát, a Nagykun Baptista Oktatási Központ Illési Sándor Technikum és Szakképző Tagintézmény főigazgatóját hallják most ajánlunkban.
Számunkra is megdöbbentő volt. 43 település, 53 iskolájából érkeztek a versenyzők, rajtuk kívül még 9 duális képzőhely vagy egyéni versenyző csatlakozott hozzájuk. 313 főt látunk ma vendégül, természetesen kísérőikkel együtt, 142 felkészítő oktató háttérmunkája segítette a versenyzőket, ők itt szurkolnak a tanítványaiknak, az iskola vezetők, igazgatók is szép számmal megjelentek a mai napon, és hát a távolságokról, ha beszélünk, itt vagyunk Kisújszálláson, a Nagykunság kulturális fővárosában, 370 kilométerre fekvő Soprontól, ha kelet irányba megyek, Csengerig, észak-dél vonatkozásban Salgótarjántól Bajáig terjed az az akció rádiusz, ahonnan jönnek a vendégek, az iskolák, a versenyzők.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóban és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafűzér imádság szól, rádiónk Egri stúdiójából. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Tóth Andreával, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezőjével beszélgetünk tavalyi zarándoklatokról, idei szentévről, utazási szokásokról és a lelki vezetés fontosságáról. 19 órától 20 óráig rádiónk is újszállási frekvenciáján magyarnak hit világslágerekből készített összeállítást Tari Viktor, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztője és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján előbb az önmagunkkal való kiengesztelésről hallják Szőke Gábor ószbolyoki plébánost, majd Fáj Eszter Franciska Ferences kisnővérrel Bartók Beáta beszélget. A 20 órai sávban előbb Kipling Kim című regényének 18. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!
Hull az eső, kiürült már minden park.
Elvisz a fejekben minden zajt. Kapu aljakban kirakat mellett, és a fák alatt rég nem járt. A boldogság, én meg egyedül az utcán, az ajkaimra ráfagyott pár szó. Egyedül az utcán, az ajkaimra rá.